Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. Nicolas Sarkozy korábbi belügyminisztert választották köztársasági elnökké Franciaországban. A magyar felmenőkkel is rendelkező új államfő csak hajszállal előzte meg a szocialista jelölt Ségolène Royalt. Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét arról kérdeztem, hogy Sarkozy hogyan befolyásolhatja az unió jövőjét, és hogy vajon ismét népszavazáson dönthetnek-e a franciák az uniós alkotmányról. Hogyan fest Nicolas Sarkozynek az Európai Uniós képe, hiszen őt konzervatív jelöltként titulálták az elnökválasztási kampányban, az Egyesült Államokban viszont liberális atlantista politikát várnak tőle, mit képviselő?
Mindenek előtt egy fiatal politikai generációt képvisel. Azt a generációt, amelyik szeretne kilépni abból a testbecségből és mozdulatlanságból, ami az utóbbi években, évtizedben kezdte el jellemezni a francia politikát mindenképpen, de sok tekintetben és több tagállamban is az európai politikát is. Valahol emlékeztet Tony Blair megjelenésére. Ő is adott egy dinamizmust, ő is rengeteg irányba nyitni akart, és ezek között az irányok között ott szerepelt Európa is. Jó lehet, ő se volt feltétlenül Európa hívő, de mindenképpen abból indult, hogy Nagy-Britániát be kell rakni az európai vérmozgásba, méghozzá úgy, hogy lehetőleg sok szerepben domináns legyen. Sárka most sok szempontból ugyanezt proponálja. Arról nyilatkozott már tavaly szeptemberben, hogy az európai 50 éves modell lejárt, meg kell újítani, új megoldásokat, formákat kell találni. Arról beszél, hogy erős, egységes Európára van szükség, sőt úgy is fogalmazott, hogy soha nem volt ennyire szükség erős, közös Európára, mint korábban. Most ez más kérdés, hogy emögé mit képzel? De mindenképpen akar egy Európát, akar egy európai integrációt, és abba akar megint francia szerepvállalást.
Igen, hát ezeket a szavakat, amiket például idézett, ezeket ugye a választási kampányban mondta. Mennyire kell ezt komolyan venni Sarkozy esetében?
Politikusról van szó, aki fél éven át járja az országot, és mindenfajta társadalmi rétegekkel, véleményekkel találkozik, és ezt gyakran úgy próbálja kezelni, hogy igyekszik hozzájuk igazodni. És ezért bizony Sarkozy esetében rengeteg példát találunk arra, hogy egyik héten kiáll egy álláspont mellett, a másik héten az ország másik végében teljesen ellent mondanak. Ilyen szempontból bizony meg kell majd várnunk, hogy most a többféle vélemények közül melyiket tartja a gyakorlatban is végrehajthatónak.
Vegyük például a gazdaságpolitikai elképzelését. Ugye a megválasztása után tulajdonképpen olyan vélemények érkeztek, hogy az Európai Unió jobban járt Sarkozyvel, mint Ségolène Royallal, a szocialista jelölttel. Volt azonban Sarkozynek például egy olyan mondata, hogy ugye francia bajnokokat akar a gazdaságban, tehát ezek ugye monopóliumokat is jelentetnek, ami nem feltétlenül az uniós gazdaságpolitikának az elve, vagy legalábbis a célja.
Hát itt ütközünk bele abban a jelenségben, amiről az imént szó volt, hogy egy politikus sok helyen mond beszédet, és lehetőleg mindig a hallgatóságnak akar kedvezni. Ez egy olyan hallgatóság volt, ahol ezt hallották szívesen.
De mit tűnik ki, mit akarhat akkor valójában? Ez egyelőre nem látszik?
Na, erre mondtam azt, hogy mivel mindent mondott már, ezért először meg kell várni, hogy melyiket gondoltak komolyan tudni. Én viszont arra is emlékszem, hogy amikor Franciaországban zajlottak a viták még az alkotmányos szerződés előtti népszavazásról, akkor hatalmas tömeggyűlésen felemelte a mobiltelefonját, és mint szimbólumot lobogtatta meg, hogy ő azért hisz az európai integrációban, az egységes piacban és a piaci versenyben, mert olyan dolgokat lehet elérni a piaci liberalizmuson keresztül, mint például az olcsó mobiltelefont, ami az egységesített szolgáltatási szabályoknak köszönhetően jutott el ilyen alacsony és könnyen elérhető árszintre. Tehát ez is Sarkozy volt. Az is Sarkozy volt, aki többször visszatérően azt szorgalmazta, hogy európai ipari bajnokokra van szükség. Más kérdés, hogy utána mindig hozzátette, hogy ehhez lehetőleg komoly védelmet kellene Európának nyújtani. Ez egy kicsit félrevisz, mert az a fajta globalizáció ellenes álláspont, amelyik nem kihasználni akarja a globalizációt, hanem védekezni akar ellen, az egy defenzív álláspont, és nagyon veszélyes, mert könnyen ilyen körkörös védelembe szoríthatja az embert. Ez is Sarkozy volt. A könyvében, amit 300 ezer példányban adtak el, egyértelműen piacbarát, tulajdonképpen liberális beállítottságú politikusként ábrázolta magát.
Említette a beszélgetés elején, hogy ugye erősebb Európára van szükség, illetve újítási hajlam van Sarkozyben. Itt ugye most a legaktuálisabb kérdés az európai alkotmány. Ugye 2005-ben népszavazáson utasították el a franciák az alkotmányt. Sarkozynek ezzel kapcsolatai?
Ebből a szempontból Sarkozy valóban szerencsésebb befutónak tűnik. És azok szemében, akik szeretnék továbbvinni, menteni a elbukott alkotmányszerződés ügyét, mint vetélytársa Royal Asszony lett volna. Royal Asszony ugyanis, mint tudjuk, radikálisan bele akart nyúlni, méghozzá olyan helyen szociálpolitikánál, amiről tudni lehet, hogy több tagország eleve mereven elzárkózik, gondoljunk csak a britekre. És ugyanezt a szerződés aztán még egyszer népszavazásra is vitte volna, ami ki tudja, hogy végződött volna. Sárközi pragmatikusabban áll ez a kérdéshez. Ő azt mondja, hogy elsősorban európai intézmény működtetés oldaláról van 10-15 olyan terület, maximum 20, amik ilyen mag problémák, ezeket pedig össze lehet gerebízni egy kis szerződésbe is. Ő ezt támogatná, és ez azért érdekes, mert Angela Merkel, a jelenlegi elnökséget ellátó német államvezetője is pontosan ugyanezt akarja. És hogyha ebben már hátra mögött tudhatja a másik fontos ország, Franciaország álláspontját, akkor már ez fél siker.
Nézzünk még egy égető témát, a bővítés ügyét. Sárközi alatt változhat-e a francia álláspont?
Ő azt mondja, hogy beszélni kell Európa határairól. Nem szabad szőnyeg alá söpörni, nem szabad úgy tenni, mintha ez nem lenne téma, nem lenne probléma. Ami nem feltétlen idéz elő közvetlen változást az Európai Unió bővítési politikájában, de esetleg néhány kényelmetlen állásfoglalást szükségesé tesz. Ő úgy fogalmaz, hogy vannak nyilvánvalóan európai országok, és vannak nyilvánvalóan nem európai országok. Szerinte nyilvánvalóan európai ország Norvégia, Izland, Svájc, vagy a Balkán. Tehát ő nem zárja ki a balkáni bővítést ezzel, amit már egyébként is beígértek. De aztán vannak nyilvánvalóan nem európai országok, mert itt, és ide sorolja például a közép-ázsiai földrajzileg netán még európainak tekintett államokat, és egyértelműen ide sorolja Törökországot is. Jól lehet, Törökországnak is hozzáteszi, itt megint egybeesik a korábban vallott német kancellári állásponttal, hogy vele viszont különleges kapcsolatokat kellene tudni kiépíteni.
Brüsszeli hét, az Inforádió és a Brux Info Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Homofób megnyilvánulásai miatt elítélte múlt héten Lengyelországot a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A mostani államfő Lech Kaczynski ugyanis 2 éve még Varsó polgármestereként rendeleti úton tiltott be egy meleg felvonulást. Gyévai Zoltántól, a Brux Info elemzőjétől azt is megtudhatják, hogy a katolikus államban nem ez az első homofób eset.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága múlt héten elfogadott egy precedens értékű, nagy jelentőségű ítéletet. Mégpedig arról, hogy Varsóban, Lengyelország fővárosában 2 évvel ezelőtt a polgármester, aki jelenlegi köztársasági elnök Lech Kaczynski volt, rendeletileg betiltott egy meleg felvonulást. A melegek képviselői a Strasbourgi jogi bírósághoz fordultak, miután minden próbálkozásuk lengyel bíróságokon fennakadt.
Milyen indokkal utasította egyébként el az akkori polgármester ezt a tüntetést, tehát miért nem engedélyezte?
A polgármester azt mondta, hogy a homoszexualitásról szóló propaganda nem egyenlő a gyülekezési szabadság gyakorlásával. És ez volt az a pont, amit egyébként a Strasbourgi testület megtámadott, és úgy érte, hogy a lengyel hatóságok, amikor betiltották a meleg felvonulást, több európai emberi jogi egyezmény elveivel szemben is vétettek. Így például a gyülekezési szabadsággal szemben, és a diszkrimináció tilalmát kimondó alapelv ellen is. A gyülekezési szabadság joga akkor is gyakorolható, az Emberi Jogok Európai Bíróságának álláspontja szerint, hogyha az nem egyezik a többségi társadalom nézeteivel. De ezen túl is kifogásolni valót tartott a lengyel eljárásban a bíróság. A lengyel hatóságok úgy vélték, hogy diszkriminatívan jártak el a meleg felvonulás szervezőivel szemben, amikor egy ilyen közlekedés szervezési tervet kértek a szervezőktől, és amikor ez nem állt rendelkezésre, akkor erre hivatkozva elutasították az engedély megadását a felvonulásra. Itt a diszkrimináció abban jelentkezett, hogy bizonyíthatóan más szervezetek által rendezett felvonulásokon a rendje ilyen közlekedés szervezési tervet.
A felvonulást egyébként megtartották? A
felvonulásra sor került, 3000 vettek részt, annak ellenére megtartották, hogy nem volt hivatalos engedélyük.
Egy kicsit elrugaszkodva a bírósági esettől, ugye most 2007-ben talán már nem ismeretlenek részéről a homofób kijelentések, ugye több állami vezető is tett ilyet az elmúlt hónapokban. Mindezt hogyan fogadják az Európai Unióban? Problémának látják ezt, még úgy is, hogy ugye bírósági döntések születnek erről?
Igen, valóban, tehát arról van szó, hogy az Európai Parlament háborodott fel az ügyben, ami nem meglepetés is, az Európai Parlament valóban, hogy tetszik, élő lelkiismerete az Európai Uniónak, sokkal szabadabban meg is fogalmazhat kritikákat tagállamokkal szemben. Az Európai Parlament még az által említett bírósági, Strasbourgi bírósági ítélet előtt egy határozatot fogadott el éppen a kérdéses témában, és elítélte le, elmarasztalta Lengyelországot, mégpedig elsősorban a lengyel kormányt és annak is oktatási miniszterét egy olyan törvényjavaslat kapcsán, amely büntetné az iskolai homoszexuális propagandát. Ez konkrétan azt jelenteni, hogy Lengyelországban elbocsáthatóak, büntethetőek lennének azok az iskolai igazgatók, a tanárok, és maguk a diákok is, amennyiben homoszexuálisok jogairól akár csak említést tennének a tanórákon. Itt nem feltétlenül egy propagandáról van szó, hanem egyszerűen csak, ha kitérnének a homoszexuálisok jogaira, és ezeket megvitatnák, beszélnének róluk, vagy a kisebbségek jogaira általában. Ezt az Európai Parlament íresen elítélte, és arra szólította fel a lengyel kormányt, hogy ezt a ominózus törvényjavaslatot ne terjeszte a lengyel parlament elé, és ne fogadja el, ne legyen belőle törvény. Most a kérdés az, hogy mi lesz akkor, hogyha a lengyel kormány mindezzel dacolva, és a lengyel parlament mégis elfogad egy ilyen törvényt. Ebben az esetben én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament valószínűleg tovább fogja feszíteni a húrt, és nem kizárt, hogy az Európai Bizottságnak is majd lépnie kell, hiszen itt nyilvánvalóan az Európai Uniós jognak a megsértéséről van szó. Az sem elképzelhetetlen, hogy Lengyelország ellen egyfajta szankciós eljárás indulna. Ez lehetővé teszi egyébként elvileg azt, hogy azok az országokkal szemben, amelyek folytatólagosan és tartósan megsértik az Európai Unió alapvető jogait, azokat akár azzal is büntethetik, hogy ideiglenesen megvonják a szavazati jogukat.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli Hét 32. adását hallották, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!